11. fejezet. Te biztos vagy benne, hogy Makró azt mondta, az ellenség fő serege?
Igen, uram, felelte a futár.
Rendben, menj oda a Dekurióhoz.
Mutatott Maximus a bal szárnyon léptető lovasok csapatára.
Mondd meg, hogy azonnal küldjön üzenetet Vespasianusnak az ellenséges hadoszlopról. Menj!
Miután a futár szalutált és elindult a felderítők felé, Maximus magához hívatta a centurióit, akik nyomban végig rohantak az ácsorgó menetoszlop mellett. A parancsnok megvárta, amíg a legmesszebbről érkező Kátó is csatlakozik hozzájuk, majd elmondta a tiszteknek a hírt.
Caratacus a mi gázlónk felé tart, és van egy kis előnye. Nézzetek csak oda,
mutatott a parancsnok a folyó túloldala felé. A Tamesis túlpartja fölött gyér-por felhő lebegett, amit Kátó eddig észre sem vett.
De Makró hol van?
Kérdezte Tullius.
A gázlónál épp előkészíti a védelmet.
A védelmet?
Szembe akar szállni velük? Vonta fel Tullius hitetlenkedve a szemöldökét. A kohorsz ezt a parancsot kapta.
Igen, de ez öngyilkosság, uram.
Reméljük, hogy nem, mivel mi is csatlakozunk hozzá.
Antonius és Félix döbbenten összenéztek. Kátó előrelépett. Jobb lenne, ha indulnánk, uram.
Valóban, Kátó. Mindannyian térjetek vissza az alakulatotokhoz. Futó lépésben megyünk, és nem várjuk meg a lemaradozókat.
A centúriók visszarohantak az embereikhez, miközben Maximus parancsot kiáltott, hogy a kohorsz futó lépésben induljon előre. A menetoszlop gyors, egyenletes ritmusú lábdobogás közepette előre lendült. A parancsnok látta, hogy Makró futárja visszafelé tart a felderítőktől. Mögötte kis porfelő kavargotta, mint az egyik lovas hátas a nyakára hajolva elvágtatott. Mikor a futár parancsra várva odalépett hozzá, Maximus alaposan végigmérte a férfit, latolgatva az erőlétét.
Kész vagy arra, hogy visszatéri Makróhoz?
Persze, uram, felelte a futár, miközben mellkasa fel alá mozgotta, hogy hevesse levegő után kapkodott. A kohorsz parancsnoka halkan folytatta.
Ha még ott lesz, amikor visszatérsz a gázlóhoz, mondd meg neki, hogy megyünk, amilyen gyorsan csak tudunk. Ha nincs ott, akkor gyere vissza, és figyelmeztes minket. Megértetted?
Ha nincs ott, kérdezte a futár halkan. Úgy érted, uram?
Jól tudod, hogyan értettem, csattant fel Maximus. Most menj!
A futár szalutált, és elrohant a gázló felé vezető ösvényen. Maximus a válla fölött hátra pillantva látta, hogy az öt centúria futó lépésben egyenletes tempóban halad. Mély levegőt vett, és parancsot kiáltott, hogy váltsanak lassú futásra. A rengeteget gyakoratoztatott katonák több mint egy órán át képesek voltak tartani a tempót. Addigra biztosan odaérnek Makróhoz. Ha lesz rá idő, engedélyezi majd, hogy kicsit kifújják magukat, mielőtt harcba indulnának. Feltéve, ha még tudnak tenni valamit. A menetoszlop végén Kátó és emberei követték az előhaladók diktálta lépést. Ahogy futottak, felszerelésük zörgéséhez és csilingeléséhez a fegyverek súlyával küszködő katonák nehézkes zihálása társult. A menetoszlop mentén egy-egy centúrió vagy optió időnként rákiáltott az emberekre, hogy tartsák a lépést, szavaikat pedig káromkodások és fenyegetések áradatával kísérték. Kátó kilépett a sorból, majd lelassított, hogy centúriája középső sorai mellé kerüljön.
Gyerünk, fiúk, Makró számít ránk! Gyerünk tovább!
Miközben a csapata mellett futott, Kátó újra meg újra a folyó túlpartja felé pillantott. A porfelhőt, amit Caratacus serege vert fel, immár sokkal jobban lehetett látni, és bár a barbárok nem látszottak, Kátó ráeszmélt, hogy a kohorsznak legalább ötszörös túlerővel kell szembenézni. Ha Makrónak egyedül kell megküzdenie velük, az ellenség több mint 300-szoros túlerőben lesz. Miután ezt kiszámolta, tudta, hogy abban a pillanatban pusztulásra ítéltettek, amint a britonok elfoglalják a folyó déli partját, ami biztosan be fog következni. A hőségtől, valamint a vértezet, a pajzs, a sisak és a fegyverek súlyának cipelésétől Kátó fülében dobolni kezdett a vér. Gyorsan, nehézkesen lélegzett. Tüdeje úgy fájt, mintha a mellkasát vasabroncsal szorítanák össze. Teste minden porcikája üvöltött a kínszenvedéstől. Alig tudott ellenállni a késztetésnek, hogy előre hajoljon, s hányni kezdjen. Ha nem félt volna attól, hogy gyengének tűnik az emberei szemében, és Makró nem lett volna veszélyben, akkor egyszerűen lerogyott volna a földre. Ám kényszerítette magát, hogy legyűrje a fájdalmat, és egyik lépést tegye a másik után, ugyanazzal az eltökéltséggel, amivel eddig minden kihívást leküzdött, amióta belépett a hadseregbe. Miközben minden elszántságát összeszedve bátorításokat kiáltozott az embereinek, Kátó egyszer csak azt vette észre, hogy Figulus ott rohan mellette.
– Miért? Hagytad el a helyedet?
Zihálta rekedten a centúrió.
Hallod ezt, uram?
Mit?
Azt hiszem, kürszót hallottam, uram. Briton harci kürtöket, épp az imént.
Kátó gondolkodott egy pillanatig, de nem emlékezett arra, hogy a menetoszlop zaján kívül bármit is hallott volna.
De biztos vagy benne?
Figulus kissé elbizonytalanodott, és szégyenkezve arra gondolt, hogy hagyta a képzeletét eluralkodni az érzékei felett. Aztán az arca hirtelen ismét felélénkült.
Megint, uram! Hallottad? Pofa be!
Kátó megtorpant, és hallgatózni kezdett. Először csak a fülében lüktető vér dobolását és a saját zihálását hallotta, aztán... Igen, halvány kürt szó. Harci kürtök kórusának metszőri valgása.
Hallom, vissza a helyedre!
Miközben Figulus előre rohant, Kátó is gyorsabbra fogta a lépteit a centúria sorai mellett, úgy vélte már nagyon közel járhatnak a gázlóhoz, alig egy mérföldnyire. A szemeit mereztve előre nézett, a folyó észak felé kanyarodott, és mindkét oldalát sarj erdő szegélyezte. Az északi parton kis nyiladék látszott, és fél mérföldnyire két kis domb között gyalogosok hatalmas tömegét pillantotta meg, ahogy a kohorszal párhuzamosan menetelnek.
Gyerünk! Kiáltott oda embereinek. Már nem vagyunk messze, gyerünk tovább!
Megacélozta magát, és száműzött minden gondolatot a fejéből, kivéve azt, hogy időben oda kell érniük a gázlóhoz, és meg kell állítaniuk Karatakus seregét. Valamint meg kell menteniük Makrót és embereit attól, hogy lemészárolják őket. Ahogy a kürtök hangja ismét felharsant, Makró visszafordult a Tamesis északi partja felé. A britonok hangos morajlás közepette özönlöttek le a domboldalon, hogy aztán belevessék magukat a gázlóba, fehér vízcseppek tajtékos kavalkádjává zúzva szét a folyó csillámló felszínét.
Zárjátok a sorokat! Üvöltötte túl Makró a hangzavart. Pajzsokat fel!
A légionáriusok közelebb húzottak egymáshoz, és pajzsaikat felemelve összefüggő védvonalat alakítottak ki az ellenséggel szemben. Keményen megszorították hajító dárdájuk nyelét, és várták a parancsot, hogy a támadókra zúdíthassák a fegyvereket.
Csak nyugalom!
Kiáltotta Makró.
Bármelyik pillanatban elérhetik a karókat!
80 lépésnyire tőlük a britonok tovább törtek előre, miközben a folyóparton felsorakozó bajtársaik telitorokból üvöltve biztatták őket. Ekkor az első sorban rohanók közül néhányan hirtelen megtorpantak és kétrét görnyedtek. A mögöttük tolongók azonban folytatták a rohamot, és akiknek sikerült kikerülni a sérült társaikat, azokat felnyársaltat szövegek következő sora. Csak hogy hátulról tovább lögdösték őket előre, és a roham végül kusza tolongássá vált. Az első sorok harcosai üvöltöttek a fájdalomtól és a félelemtől, míg a mögöttük tülekedők dühösen és tehetetlenül kiabáltak, nem tudva miért állt meg a roham ilyen hirtelen. Eközben egyre többen értek le a gázlóhoz, előrébb kényszerítve az előttük állókat.
Csodás kis összevisszaság! Kiáltotta Makró vidáman. Hát, jobb már nem is lehetne!
A légionáriusok felújongtak és gúnyos sértéseket kiáltoztak a folyó túloldalán tolongok felé. A rómaiak gondosan rendezett csatasora kissé felbomlott, Makró azonban úgy döntött, ezúttal szemet húnya fölött.
Hadd élvezzék ki az emberei a pillanat diadalát, mivel a rájuk váró összecsapásban minden csepp lelkesedésükre szükségük lesz.
Az ellenség harci kürtjeinek hangja végül átzengett a gázónál tolongó tömeg fölött. Három rövid hangot játszottak, a britonok lassan elkezdtek visszavonulni, széthúzva soraikat a vízparton. Az összetorlódott harcosoknak sikerült kiszabadulni a szorult helyzetből, és tántorogva hátra sántikáltak. Vagy 20 társukat azonban maguk mögött hagyták, azokat, akiket felnyársaltak a karók, vagy összezúzott a tömeg súlya. Mostanra szinte mindannyiuk meghalt, és csak néhány sebesült küzdött erőtlenül a halványvörössé vált víz sodrásával.
A játszma első körét megnyertük, kiáltotta Makró az embereinek, mire azok vidáman felújongtak.
Míg az üdv rivalgás elcsitult, a centúrió hátra pillantott a válla fölött, és szája vékony vonallá keskenyedett, amikor látta, hogy a kohorsznak továbbra sincs semmi jele.
A futár nem szól nekik időben, hogy mielőbb mentsék fel a harmadik centúriát, Makró kénytelen lesz vagy megfutamodni, vagy az utolsó emberig harcolni. Ha ez utóbbit választja, az áldozatukkal csak nagyon kevés időt nyer a Karatakuszt üldöző római sereg. Nem volt olyan ostoba, hogy azt higgye, a sziget védelme ki fog tartani addig, amíg Plautius tábornok utoléri a britonokat. Ám ha parancsot ad az embereinek a visszavonulásra, megvádolhatják majd, hogy hagyta kimenekülni Karatakus seregét a csapdából. Ezért a mulasztásért csak egyféle büntetést szabhatnak ki. Így is, úgy is a halál vár rá.
Vállat vont, és keserűen elmosolyodott.
Milyen jellemző ez a katonáskodásra. Hányszor is került már olyan helyzetbe, hogy bárhogy is döntsön, a következmények egyformán rosszak.
Remélte, hogy a túlvilágon soha többé nem kell majd ilyen döntéseket hoznia. A folyó túloldalán az ellenség ismét előre indult, Makró pedig azonnal száműzte a jövőről szőtt gondolatokat.
Felsorakozni!
Parancsolta. A gázlóhoz briton harcosok egy kis csapata közeledett, ezúttal nem harsant vad üvöltés és nem indítottak őrült rohamot a szigeten álló rómaiak ellen. Ehelyett fegyvereiket a tokjaikban tartva, óvatosan tapogatózva nyomultak előre. Pontosan azt tették, amire Makró számított, és hagyta, hadd vesztegessék az idejüket azzal, hogy megtisztítják a gázlót az akadályoktól. Emellett volt még egy trükk a tarsójában.
Parittyákat előkészíteni!
Az erődben talált parittyákkal felfegyverzett katonákat a centúria szárnyain helyezte el, és kezük ügyében kis halmokba rakatta a folyóból szerzett gömbölyű kavicsokat. A parittyások letették a pajzsukat és a dárdájukat, majd hátra léptek, hogy elegendő helyük legyen a hosszú bőrszíjak megforgatásához. A köveket a helyükre tették, és a levegőt zúgás töltötte be, ahogy a katonák Makró parancsára várva megforgatták a parittyákat a fejük felett.
Parittya lövedékeket kiröpíteni!
Sűvítés hallatszott, hogy apró sötét foltok repültek át a gázló felett az ellenséges harcosok felé. A kövek közül néhány lepattant a pajzsokról, vagy ártalmatlanul belecsobbant a vízbe, ám némelyik célba talált bezúzva a koponyákat, vagy eltörve egy-egy másik csontot.
Szép volt, kiáltotta Makró. Szabad fegyverhasználat!
A parittyák suhogása és a lövedékek zúgása állandóvá vált, és bár néhány ellenfelet sikerült leteríteni, a támadás csupán arra szolgált, hogy lelassítsák a folyóágy akadályainak keresését és eltávolítását. A parittya lövedékektől megsebesült harcosokat azonnal pótolták a parton felsorakozott tömegből, miközben a britonok többsége némán üldögélt a folyó északi partján, egyre több gyalogos, lovas és harci szekér érkezett, várva, hogy megtisztítsák előttük az átkelő helyet. Makró nézte, hogyan haladnak a gázlóban szorgoskodó harcosok, és amikor dárdahajításnyi távolságba értek, azon kezdett gondolkodni, vajon mekkora pusztítást okozna a vashegyű fegyverek zápora. De az ellenség túlságosan is szétszórodott, ezért úgy döntött, inkább megvárják, amíg a britonok megtisztítják a gázlót, és rohamot indítanak. Ráadásul, ahogy a távolság csökkent, a parittyák lövései egyre pontosabbá váltak, és Makró örömmel töltött el, milyen gyorsan szedik áldozataikat. Úgy vélte, a centúriája eddig több mint 100 ellenséget ölt vagy sebesített meg, még maguk csak egyetlen embert veszítettek a szerencsétlen Lentulus személyében. Veszteségeik ellenére a britonok tovább törtek előre, megkeresve és eltávolítva minden egyes karót. A gázló megtisztítása sokkal kevesebb ideig tartott, mint amennyi Makró embereinek kellett ahhoz, hogy elhelyezzék az akadályokat. Alig több mint negyed órával azután, hogy nekiláttak a feladatnak, már majdnem el is érték a sziget partján emelt torlaszt. A rómaiak közül néhányan előre lendültek, és hajító dárdájukkal az ellenséges harcosok felé döftek.
Vissza a sorba! Üvöltött rájuk Makró. Semmit sem tesztek, amíg parancsot nem adok rá!
Miután végeztek a veszedelmes feladattal, a britonok lassan visszahátráltak a gázlónát. Pajzsukat alacsonyan tartották, mivel a parittya lövedékek továbbra is ott záporoztak körülöttük. Mögöttük a törzsfők már hozzákezdtek, hogy felsorakoztassák embereiket a támadáshoz. Makró látta, hogy a támadók első hulláma jól felszerelt harcosokból áll majd, szinte mindegyikük sisakot és páncélinget viselt. Karatakus nyilvánvalóan gyorsan át akar jutni a folyón, ha legjobb harcosait küldi előre. A parton felsorakozott, nagyjából 300 ember mögött parittyások és íjászok jókora tömege zsúfolodott össze. Az utóbbiak miatt Makró nem igen aggódott. A rövid íjak nyilvesszői az elővéd katonáira talán veszélyt jelentettek, ám a légionáriusok pajzsait sohasem ütnék át. A parittyások azonban borzalmas veszteségeket okozhatnak.
Ez kemény küzdelem lesz, fiúk! Tartsátok fent a pajzsatokat, amíg másként nem parancsolom. Csak a hátsó sor dárdáit hajítjuk el. A többit láncsaként használjuk. Gyorsan kell elhajítanunk őket, ezért csak erre adok majd parancsot. Hajítsátok el, aztán vegyétek át a többit, mielőtt ez a bagás eléri a barikádot. Megértettétek?
Pillantott végig az emberein. A legközelebb állók bolintottak, míg a többiek motyogva nyugtázták a parancsokat.
A felébe is! Nem hallom! Megértettétek, amit mondtam, kurafik?
Igen, uram!
Kiáltotta a centúria összes katonája.
Remek! Mosolyodott el Makró. Mihelyt elég közel kerülnek, hogy közel harcot vívjunk, jó alaposan lássátok el a bajukat. Nem fogják egyhamar elfelejteni a harmadik centúriát.
Jönnek!
Kiáltotta valaki, mire mindenki a túlpart felé fordult. A benszülött harcosok előre lendültek, és az ösvényen lerohanva belegázoltak a folyóba. Miközben előre nyomultak, csata kiáltásaikat fülsiketítő zaj kísérte, ahogy fegyvereiket pajzsaik fémkarimájához csapkodták. A kürtök nem biztatták őket, mivel a hangzavar, amit csaptak, amúgy is elfojtott volna minden bátorító hangot. Már elég közel jártak a rómaiakhoz, hogy azok láthassák a könyörtelen elszántságot az arcukon. Ezek nem a megszokott tetoválásokkal borított, mésszel fehérített hajú barbárok voltak. Félelmetes ellenfeleknek tűntek, olyan harcosoknak, akik jól tudják, mi a dolguk. Makró a vízen át feléjük tartó ellenség első során túlra pillantva látta, hogy a paritjások elkezdik forgatni fegyvereiket a fejük felett.
A földre!
A rómaiak pajzsaik mögé húzódva lekushattak, miközben a levegő megtelt a rájuk zúduló paritja lövedékek sűvítésével. A britonok pontosan céloztak, és csak néhány lövedék szakította át a katonák fölötti ágakat, a többi a római pajzsokon kopogott. A lövedék zápor könyörtelenül folytatódott, Makrónak pedig meg kellett kockáztatni, hogy kinézzen a pajzsa mögül, ha szemügyre akarta venni, hogyan haladt Karatakusz első támadó hulláma. Az ellenség egyenletes tempóban gázolt át a vizen, mivel immár nem lassították le őket akadályok. Ez nem vadroham volt, a harcosok halálos elszántsággal nyomultak előre a keskeny római csatasor felé. Nem volt szükségük a vad kelta roham jelentette olcsó fogásra, hogy fokozzák a harci szellemet. A paritja lövedékek zápora hirtelen alább hagyott, majd abba maradt. Makró óvatosan átpillantott a pajzsa pereme fölött. Az ellenség alig 20 lépésnyire járt tőlük a combig érő vízben, ezért a briton paritjások nem merték használni a fegyvereiket, nehogy a saját bajtársaikat találják el.
Vágjunk vissza! Kiáltotta Makró. A hajító dárdákat! Paritjások, gyerünk!
A gyakorló terek kifinomultságának nyoma sem volt abban, ahogy a hátsó sor légionáriusai üvöltve felpattantak, majd hátralendítették fegyverforgató karjukat, és az előttük tolongó tömegre zúdították dárdáikat. A szárnyakon a római paritjások egyenetlen lövedékzáport szórtak az ellenség védtelen oldalaira. A briton harcosok közül néhányan összerogytak és elterültek a vízben. A többiek a dárdák viharának elmúltával gyorsan magukhoz tértek, és halott vagy sebesült bajtársaikon áttörve egyre közeledtek a barikáthoz. Makró remélte, hogy az utolsó rövid távolságot a szokásos vakmerőséggel teszik meg, ám ezek a harcosok kiváló önfegyelemmel bírtak, és amíg néhányan a várakozó romaiak felé fordították pajzsaikat, addig társaik a kusza ágakat csapkodták, vagy odébb rángatták a fadarabokat.
Döfjétek le őket!
Üvöltötte Makró, és kikapta a hajító dárdát a legközelebbi légionárius kezéből. Megfordította a fegyvert és előre lökte a pajzsát át a barikád ágai között egészen addig, míg az ellenség karnyújtásnyi közelébe nem ért. A briton pajzsok közül egy kéz nyúlt előre és megragadott egy hosszú ágat. Makró a könyök alatti húsba mélyeztette a dárdát és fájdalmas kiáltást hallott. Miközben visszahúzta a vashegyet, valami éles csendüléssel nekicsapódott a pajzsa fém umbójának. Körbe pillantott és látta, hogy az ellenség néhány harcosa hosszú lándzsákkal próbálja hátrább kényszeríteni a rómaiakat a barikától.
Figyeljetek a lándzsákra!
Kiáltott a centúrió. Újabb célpontot keresett, és egy szempárt látott megcsillanni az egyik háromszögletű pajzs pereme fölött. Színlel támadást indított, majd pajzsát felfelé lendítve, egy hirtelen mozdulattal combon ütötte a britont. Mivel nem ért el messzire, a vashegy a harcos nadrágjának szövetét felszakítva, épp csak megkarcolta a bőrt. A centúrió csalódottan felmordult, és a barikkától ellépve odabiccentett a hátsó sorban álló egyik légionáriusnak, hogy vegye át a helyét. Makró végig pillantott a centúriáján, emberei jól tartották magukat. A paritjások távol maradva a barikád mentén tomboló küzdelemtől egyenlőtlen harcba keveredtek az ellenség paritjásaival. A rómaiak lekuporodva forgatták meg a paritjákat, majd gyorsan felálltak, hogy útjára engedjék a lövedékeket, és ismét a földre lapultak. Ellenfeleik azonban nem tudtak fedezékbe húzódni, és Makró elégedetten látta, hogy számos félig elmerült test úszik el lassan a vértől mocskos gázlótól. De ennyi épp elég is volt, döntött el. A parittyások figyelmét máshová kell irányítani. A fegyverek csattogását és az üvöltéseket átkiabálva újabb parancsot adott.
Parittyások! Vegyétek célba a gyalogosokat! A gyalogosokat!
A szárnyakon harcoló katonák értön pillantottak rá. Egyikük azonban túl gyorsan pattant fel, hogy még egy utolsó lövedéket küldjön az ellenség parittyásaira, és azonnal eltalálták az arcát. Feje hátra bicsaklott, a levegőben vérpermet szállt, ráfröccsenve a bajtársaira. A férfi mozdulatlanul elterült a földön. Makro a fogait csikorgatta dühében.
Anélkül is épp elég kevés embere volt, hogy valamelyikük ilyen óvatlanul eldobja az életét. Egy katona legfontosabb feladata a társai védelme, és ezt azzal végezheti el a legjobban, ha életben marad és az oldalukon harcol.
Makro úgy vélte, hogy az ilyen óvatlan merészség vagy harci düh önző és bűnös dolog. Átkozta a katonát, de nem ő volt az első, aki meghalt a centúriából. Már három másik légionárius is életét vesztette. Egyikük a barikád mögött hevert a földön, a másik kettő az ágakról lógott, és sebeikből vér csepegett alá a folyópart sarába.
Oda nézzetek! Kiáltotta az egyik légionárius,
Makro pedig a mutatott irányba, a gázló túloldala felé fordult. Ahogy a római arcvonal szárnyairól előre repített paritja lövedékek az ellenséges hadosztop két oldalába hasítottak, egy idősödő harcos parancsokat üvöltött. A körülötte állók zárták a soraikat, majd pajzsaikat a hadosztop mindkét oldalán, és a fejük felett is szorosan összezárták. Makro elképedve bámulta a hadmozdulatot, amit a britonok nyilvánvalóan a légióktól estek el. A lövedékek ártalmatlanul pattantak le az ellenséget védelmező pajzsokról.
A fenébe is, szólalt meg Makro halkan. A britonok tudnak gondolkodni.
Hirtelen riad kiáltás hallatszott, ami ismét a barikád mentén dúló küzdelem felé vonta Makro figyelmét. Az ellenségnek az arcvonal közepén sikerült megragadni az egyik durván faragott cölöpöt, melyet a rómaiak azért döngöltek a földbe, hogy összetartsa a barikádot. Több kéz is megmarkolta a fadarabot, és dühösen rángatni kezdték. Amint Makro odapillantott, látta, hogy a cölöp és vele a barikád egy része is kisi az ellenség felé mozdul.
Á, fenébe!
Sziszegte Makro, és utat tört magának a veszedelmessé vált térség felé.
Állítsátok meg őket! Azonnal végezzetek azokkal a kurafikkal!
A légionáriusok a cölöpöt rángató britonok felé fordultak, és elkeseredetten döfködni kezdték a védtelen karokat. A harcosok azonban ugyanilyen elszántsággal védelmezték társaikat, és lándzsáik széles vas hegyével a védők felé döfve előre nyomultak a barikádhoz. A küzdelem egyre hevesebbé válta, hogy a két fél katonái erejüket megfeszítve némán vicsorogva próbálták visszaszorítani az ellenfeleiket. Hirtelen fa éles recsenése hallatszott, és a cölöp kiszakadt a helyéről, mire a belekapaszkodó fél tucat harcos hátra zuhant a gázlóba. Társaik győzedelmesen felmorajlottak, és előre törtek a rés felé.
Tartsátok vissza őket!
Üvöltötte Makro, és dárdáját sietve az ellenség felé hajtotta.
Tartsátok vissza őket!
Kardját előhúzva a pajzsa mögé húzódott, és az ellenség felé rontott, a legközelebbi légionáriusok felzárkoztak mellé és mögé. A két csatasor összecsapott. Pajzs feszült pajzsnak, az ellenfelek elég közel voltak egymáshoz, hogy hallják a másik lélegzetét és a halk nyőszörgést, mely az erőfeszítéstől tört elő annak torkából. Makro a pajzsa ívelt belső felének feszülve újra meg újra előre döfött az eléje kerülő barbárok teste felé. A britonok lándzsái és hosszú kardjai most használhatatlanná váltak, a légionáriusok rövid pengéit ellenben épp az ilyen küzdelemre találták ki. A tolongásban egyre több és több ellenséget vágtak le. Mivel nem tudtak sem visszavonulni, sem összerogyni, a sebesültek állva szenvedtek, vagy egyszerűen elvéreztek, és fejük ide-oda billegett, elkeseredett arccal küzdő bajtársaik mellett. A folyópart magasabb és szilárdabb terület a rómaiaknak kedvezett, ezért sikerült feltartaniuk a jóval nagyobb számú ellenséget. Makro nem tudta, mióta tart az összecsapás, csak arra tudott gondolni, hogy dacolniuk kell az ellenséggel és tartaniuk a területet. Körülötte mindenhonnan mordulások és üvöltések hallatszottak, a vöröslő víz csobogott, a vakító napfény pedig káprázatosan csillogott a vértől és sártól foltos kartpengéken és sisakokon. Nem hallotta a harci kürtök éles hangját. Csak arra figyelt fel, hogy a pajzsán hirtelen enyhül a nyomás, és több helyen nyílik a kartforgatáshoz, ahogy a britonok visszavonulnak.
Meghátrálnak! Kiáltotta valaki hitetlenkedve.
A britonok visszavonultak, a rómaiak üdvrivalgása pedig végig visszhangzott a gázló felett. Makro csendet parancsolt, és gyorsan körbe pillantott, hogy felméri a helyzetet. Egyik embere elrohant mellette, és a vízbe vetve magát a visszavonuló ellenség után indult.
Te!
Üvöltött rá Makro, mire a katona ilyetten hátra nézett.
Nem kaptál parancsot a rohamra, fiam? Azonnal gyere vissza!
A légionárius visszasietett, és felmászott a partra dühös centúriója mellé.
Hát mégis mi a fenét képzeltél? Egyedül akarsz elbánni Karatakus egész seregével?
Sajnálom, uram, én csak...
Hát persze, hogy sajnálod. Ez a leggyengébb kifogás, amit légionáriustól valaha hallottam. Ha ez még egyszer előfordul, feldugom a kardomat a seggedbe. Megértetted, fiú?
Igen, uram.
Állj vissza a csatasorba!
A katona társai gúnyos fejrázásaitól és halk kuncogásától kísérve visszakullogott a sorok közé. Makro nem is törődött velük. A gázló túloldalát nézve próbálta kitalálni, mire készül az ellenség. Valószínűleg egyszerűen csak rendezik a soraikat, és megpróbálnak sokkal szervezettebb módon áttörni a barikádon ütött résen. Egyszer csak mozgásra lett figyelmes a lábánál. Egy ellenséges harcos próbált meg felkelni a földről. A gázló mentén mindenütt halottak és sebesültek hevertek, a parton vagy a sekélyesben. Makro gondolkodás nélkül lehajolt, és a harcos nyakába mélyeztette a kardja hegyét. A briton elakadó lélegzettel visszahanyatlott halott társai közé. Sebéből vér lüktetett elő, és szemeit vadul Makróra szegezte. Aztán tekintete elhomályosult, és meghalt. A centurió megrázta a fejét, és felpillantott.
Eggyel végeztek. Már csak 29 000 van hátra.
A folyó túlpartján a kis támadó csapatot vezető törzsfő ismét kezdetleges tesztúdóba rendezte embereit. Az alakzat elejéből lándzsa hegyek meredeztek elő, amint elégedett volt a hadrenddel, az idős harcos parancsot adott embereinek, hogy nyomuljanak előre a gázlóba.
Azt hittem, megtanítottuk nekik a leckét, mormogta az egyik katona.
A centúrió fanyarul elmosolyodott.
Úgy tűnik, egy valamire túlságosan is sokszor okítottuk őket.
Az ellenség előtt ezúttal szabadon állt az út a rómaiak felé. A tesztúdó a folyóból felbukkanva könnyedén áttörhet a barikád résén, és eltaposhatja a mögött álló légionáriusokat. Makro rájött, hogy döntenie kell. Felsietett a szigeten magasodó dombocskára, és Maximus közelettét keresve a déli partot nézte.
Semmi!
Aztán fél mérföldnyivel odébb egy villanást látott. Hunyorogva erőltette a szemeit, és sikerült kivennie az ezüst színű tömeget, ami hosszú, vékony százlábúként közeledett feléje. A szíve egy pillanatra hevesen lüktetni kezdett, de aztán ráeszmélt, hogy a kohorsz katonái túl messze vannak, hogy időben felmentsék a centúriát. Továbbra is döntés előtt állt. Engedelmeskedhet a parancsoknak, vagyis maradhat és harcolhat, még ha esélyük sincs feltartóztatni az ellenséget, vagy elrendelheti a visszavonulást, próbálva megmenteni az embereit, még ha ez a hír nevébe kerül is. Makro megfordult, és az ellenség pajzsainak zárt alakzatára pillantott, ami már a gázló egyharmadánál járt. Nyilvánvaló, mit kell tennie. Jelenleg semmi más nem tehet. Gyorsan visszament a pajzsaikra támaszkodó fáradt embereihez.